ne feledkezz meg a Partizánról.
Adód 1%-ával támogasd munkánkat, hogy teret adhassunk a fontos ügyeknek.
Ahhoz, hogy tovább folytathassuk kulturális missziónkat, rád is szükség van.
Támogasd adód 1%-ával a Partizán alapítványt.
Minden információt megtalálsz a leírásban.
Sziasztok! Ez itt a Mi a teendő 27. adása. Én Papp Szilárd vagyok.
Én pedig Éber Márk, sziasztok!
Mielőtt elkezdenénk az adást, egy gyors szolgálati közleményt szeretnék mondani. A Partizán idén is gyűjti a személyi jövedelemadó 1%-okat. Ez az a mód, ahogy gyakorlatilag plusz kiadás nélkül kvázi már elköltött pénzt tudsz átirányítani annak érdekében, hogy támogasd az adásaink, így ennek a podcastnak az elkészítését is. Szóval arra szeretnénk kérni, ajánlj fel az adód 1%-át a Partizánnak, ehhez minden információt megtalálsz a leírásban. És akkor forduljunk rá a mai beszélgetésünkre. Nagy örömünkre itt van ma velünk Borbély András költő, akinek évek óta nagyon gazdag esszéíró munkássága is van, és nem túlzok, ha azt mondom, hogy magyar nyelvterületen ma talán neki vannak az egyik legeredetibb megközelítései, elemzései, amik egyszerre a magasabb absztrakciós szintű politikai, filozófiai kérdéseket is érintenek, úgyhogy közben folyamatosan reflektálnak az épp aktuálisra, a hétköznapira. Szia András, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Hello, sziasztok, köszi a meghívást.
Nagyon-nagyon sok témát szeretnék ma átbeszélni veled, meglátjuk, mire marad időnk. A magyar társadalom szerkezettől, a székelység jelentés tartományain át, egészen a munka természetéig, de végig közös szál lesz az a csöppet sem elméleti jelentőségű kérdésfelvetés, amely az én olvasatomban végigvonul az írásaidon, mégpedig az, hogy hogyan hozható vissza a valódi politika a társadalmunk életébe, vagyis hogyan szabadítható ki a gondolkodásunk és a cselekvésünk abból a beszűkültségből, reménytelenségből és alternatívátlanságból, amelyet a kortárs kapitalista viszonyok kényszerítenek ránk.
Kérdezzétek meg az információtól, hogy mi a teendő.
Mi olyan emberek, mi, akiknek mondjuk az apja, anyja, tanár és küzd minden hó végén, hogy be tudja fizetni a tanári fizetéséből mondjuk a számlát, a csekket, a rezsit, ki tudja fizetni. Mi ilyen emberek, mit akarunk? Mit kezdünk a politikával?
Könyörgöm, hát minden érdemi társadalmi mozgalom negatív, a helyzet megváltoztatásáért küzdő társadalmi mozgalom az negatív érzelmekből született, úgy, mint a düh, úgy, mint a megalázottság, úgy, mint a méltatlanság. Hát akkor változik valami, hogyha ezek az érzelmek tudnak konstruktív formába becsatornázódni.
Ahhoz, hogy az ember egy kicsit újra kalibrálja a világra vonatkozó nézeteit, esetleg nem biztos, hogy kizárólag azt kell csinálni, hogy a budapesti 12. kerületből nézzük a Észak-Amerikát.
A kapitalizmus újratermeléséhez mindig kell a válság, akár egy ideológiai szinten. Tehát, hogy ez úgy tud működni, hogy az emberek torkához van tartva a kés. Ha az nem lenne oda tartva, nem más, hogy lehetne gondolkodni, nem más, hogy működne a cselekvés.
Nem hiszem azt, hogy az emberi elidegenedés tökéletesen felszámolható, ugye ember és ember között mindig lesz valami távolság, aztán a szerelem ritka pillanataiban oldódik fel.
Stílszerű legyek, egy fontos kérdés van, stogy élet.
Arra gondoltam, ilyet nem csináltunk eddig még, és most előtte már felvétel előtt elkezdtük megkérdezni egymást, hogy hogy vagyunk, de arra gondoltam, hogy nyitó kérdésnek mégis azt teszem fel, hogy András, te hogy vagy? És rögtön pontosítom is a kérdést, hogy azt szerintem egy nagyon fontos ilyen módszertani dolog a cikkeidben, hogy a nagy társadalmi struktúrákat és az egyéni szint között ilyen közvetítő hatásmechanizmusokat szoktad, vagy azoknak a fontosságára szoktad felhívni a figyelmet. A kérdésem erre is vonatkozik, hogy a mai viszonyok hogyan jelennek meg a te személyes életedbe, vagy hogyan csapódnak le, vagy mi az, ami a leginkább nyomasztó?
Épp az egyik barátommal székelyesre beszélgettünk tegnap este, és arról beszélgettünk, hogy hogy vagyunk, és miért vagyunk úgy, ahogy vagyunk. Úgyhogy egy kicsit így ez kapcsolódik is ehhez, és nagyjából arra jutottunk, hogy hát, hogyha egy szóval kellene jellemezni azt, ahogyan így benne vagyunk ebben az is érvényes, hogy akkor nem tudom, a kortárs kapitalista, stb. Társadalmi viszonyok között, De akár ebben a romániai, magyar, erdélyi, stb. Közéletben hogyan vagyunk benne, és ha egy szóba kellene megmondani, akkor körülbelül arra jutottunk, hogy egy ilyen nagyon erős fragmentáltság jellemző erre, vagyis az van, hogy mondjuk egyszerre dolgozom én most Gyergyószentmiklóson, ez mondjuk Székelyföld viszonylatában is egy kissé periférikus, vagy láthatatlan, vagy halhatatlan kisváros, egy antidiszkriminációs projektben fiatalokkal, gyerekvédelmi rendszerből jövő fiatalokkal, és telepi viszonyok között élő fiatalokkal, faluból jövő fiatalokkal, stb. Eközben egyszerre próbálunk Kolozsváron működtetni valamifajta intézményen kívüli szakkollégiumi rendszert. Eközben próbálunk vitákat generálni az erdélyi magyar nyilvánosságban, hogy a választási hajrá, vagy szuperévben, ahogy az RMDSZ politikusai ezt így mondják, tehát, hogy megpróbálunk, most például épp egy vitairatot készítettem elő, amely remélhetőleg jól fel fogja idegesíteni az RMDSZ-es politikusokat, és ezek között, a szintek között a közvetítés nagyon-nagyon nehéz. Tehát valójában ezeket pusztán az köti össze, hogy mondjuk én csinálom ezt is, meg azt is egy kicsit, meg amazt is egy picit, és ezt a szétesett, a közvetítéseknek a hiány, közvetítő rendszereknek a hiánya, az az egyik legnagyobb nehézség, ami így fragmentálja az embert, és ilyen többszörösen párhuzamos gondolkodásra, meg aktivitásra készített, és ez nagyon-nagyon fárasztó. Van benne felszabadító is egyébként. Szóval ebben a kettősségben vagyok, hogy egyszerre jó, hogy nincs az ember egy valamiben beleragadva, de ugyanakkor folyamatosan kalapot váltani, különféle szinteken kommunikálni, és érzékenynek lenni, ez azért nagyon-nagyon-nagyon fárasztó dolog. Körülbelül most így vagyok.
Nekem szövegekről lennének kérdéseim. Úgy készültem erre a mai alkalomra, hogy a Mércéről és a Transztrexről, és itt-ott, ahol megjelentek András szövegeid, összeállítottam magamnak egy hosszabb fájlt, rátettem az olvasómra, és beszéltük is, hogy egy bőkötetnyi szöveget megjelent az elmúlt időszakban, és hogy ezt nagyon jó egyben olvasni. Nagyon jó lenne papíron is olvasni egyben. Nem tudom, hogy van-e arra módod, hogy ezt valahogyan így egyben kiadsz. Szerintem nagyon jó lenne, nagyon sokat érdekel, és nagyon sokat tanulnának belőle. Kicsit esetleges volt, hogy hogyan kerültek egymás után ezek a fájlok, vagy ezek a szövegek. Nálam az Új Szolgaság került a tetejére, szóval azzal kezdtem, és ezzel kapcsolatban szeretnélek kérdezni, hogy elmeséled ezt kérlek, hogy hogyan fordultál ide a vidék, illetve a magyarországi vidék alávetettségének kérdésére?
Hát kezdhetem nagyon távolról is, és közelebbről is, de igazából az alapvető indítatás nekem pár éve az volt, hogy egy ideig ilyen nagyon elméleti, meg filozófiai, nem tudom, megközelítéssel próbáltam föltérképezni ezt az egész kritikai mezőt, csak próbáltam gyakorlatozni, és egy idő után hiányzott belőle nekem egy picit ez a lokálisabb történetiségnek, a lokálisabb vágyazottságnak a kérdése, és akkor valójában mind a Székelyföld a történetiségéhez kapcsolódó hát ilyen olvasmányok, mind akár a magyarországi társadalom szerkezethez kapcsolódó olvasmányok ebből az indítatásból jöttek, ebből a nagyon elméleti filozófiai mezőből, ahol én bekapcsolódtam igazából valamikor 2010 körül ebbe az egész baloldali antikapitalista diskurzusba, beszédmódba, hogy lássuk, hogy egyáltalán vannak-e nekünk lokális hagyományaink, nézőpontjaink, gyakorlataink erre vonatkozóan, és emiatt érdekelt mindkét téma, és igazából hamarabb a Székelyföld kérdéssel kezdtem el foglalkozni, és valójában az Új Szolgaság című szövegnek az alapvető forrás tartománya, ha úgy tetszik, ez valójában a népi szociográfusi mozgalom való ismerkedés, találkozás, ennek a szöveganyagnak az elolvasása, a két világháború közti szociográfusoknak a monográfiái, és az a furcsa tapasztalatom volt ezekkel a szövegekkel kapcsolatban, amik közben olvastam, hogy noha nyilván maga a műfaj is mondjuk nem olyan, mint egy szociológiai szöveg, nem is olyan, mint egy irodalmi szöveg, tehát már műfajilag is tök érdekes volt, én irodalom felül jövök azért, tehát ez is tök izgalmas volt számomra, hogy ez a szociográfia, ez műfajilag hogyan működik, de ugyanakkor az volt itt számomra fontos, hogy itt valójában ez az egész szociográfiai mozgalom, a szövegeinek az olvasásnak van valami furcsa élő ahogy olvastam, az volt az érzésem, hogy ez valamiért aktuálisabb, mint hogyha egy nem tudom, két világháború közti, mit tudom én, micsodát olvasnék, szép irodalmat. Hogy van valami olyan húzás benne, amitől azt érzem, hogy lelkesedek, tehát hogy azt érzem, hogy ezek így visznek valami fele. Amiből valami olyasmiféle következtetést mondtam le, hogy hát ezeknek a szövegeknek van aktualitása, csak meg kellene találni, hogy ez hogyan van, ez az aktualitása ezeknek a szövegeknek. És akkor az egyik ilyen hipotézisem még egy másik szövegben az volt, hogy ezek a szövegek, ezek a népi szociográfusi szövegek valójában műfaji értelemben egyfajta mozgalmi szövegek. Műfajilag is, hogyha megnézzük, ötöriződik bennük a publicisztika, a politikai röpirat, a szociológiai tényfeltárás, ha tetszik, meg bizonyos ilyen szépirodalmi szintézis kísérletek is vannak benne, tehát egy nagyon érdekes írásmód igazából ez a szociográfiai műfaj, és van mögötte, hát ha nincs is egy egységes mozgalom, talán ezt nem lehet mondani, hogy lenne mögötte egy egységes mozgalom, tehát hogyha megnézzük, hogy ezek a szerzők politikailag hova tartoztak, vagy sorolódtak be később, akkor azért látszik, hogy a szélső baltól a szélső jobbig mindenhova besorolódtak, de hogy volt valami alapvető társadalmi tapasztalat, talán lehet ezt így mondani, amelyből ezek a szövegek merítették ezt a egységes mozgalom nélküli mozgalmi energiájukat, hogyha lehet így fogalmazni. Tehát ez volt az egyik, hogy mint írásmód, ez nagyon, nagyon izgi módon pörög ma is, hogyha az ember elkezdi olvasni ezeket. És akkor a másik válasz, hogy ezek miért tűnnek ennyire élőnek, ezek a szövegek, tehát hogy ezek nem ilyen antikvárius érdekességek. Az a hipotézis volt, hogy ez a fajta picit leegyszerűsítve kettős, Erdei Ferenc alapján kettős társadalomnak nevezett struktúra, társadalmi szerkezet, amit ők leírtak, az valamilyen formában ma is megvan, vagy újra aktualizálódott, vagy mindvégig ott volt, vagy tehát valamilyen formában ma is fönnáll az, amit ők úgy írtak le, hogy létezik egyfajta úri társadalom, vagy uralkodó társadalom, és létezik ez alatt egy osztály szempontból is nagyon vegyes, alávetett társadalom, amelynek egy része még ilyen rendies pozícióban volt akkor, a másik része már proletarizálódott pozícióban volt akkor, de mindkettő tulajdonképpen egy ilyen alávetett, bonyolult szerkezetű társadalmat képezett, és ez az Erdei Ferenc hipotézise szerintem elég izgalmas, hogy nem osztályantagonizmusokról beszél, hanem azt mondja, hogy két társadalmi logika érvényesül itt, tehát mindkét társadalomnak, úgymond az uralkodó társadalomnak is, mondja az elvetett társadalomnak is van saját osztályszerkezete, és ezek nem fordíthatóak egyértelműen egymásban, tehát itt valójában a kapitalista osztályszerkezet és a rendi struktúrának valami fajta mozaikja van, ahogyan ezt le tudjuk írni, és ez a fajta kettősség talán magyarázhatja akár a kortárs társadalmi viszonyokban megfigyelhető tendenciát is, hogy az önszerveződési energiák helyett inkább folyamatosan ilyen új megváltókat keresnek, nem tudom így a szavazók, tehát van egyfajta ilyen jó vezetőt keressük, nem pedig az önszerveződésnek, vagy a népi politikának a kibontakoztatását. Tehát, hogy talán van valami fajta ilyen habituális vagy szerkezeti átöröklédése ennek a fajta kettős társadalomnak, de mondom, tehát ez egy hipotézis az én részemről, lehet, hogy a szövegben ennél határozottabban fogalmazok, de a fejemben ez inkább egy hipotézis.
Érdekes számomra azért is, mert sok erdei szöveg van, de az, amit a 70-es évek végétől, 76-tól kezdve a kettős társadalom szerkezetről szóló szövegként kanonizáltak, ami 1976-ban jelent meg a valóságban, az valójában egy kézirat volt, és 43-ban, 44-ben írta Erdei. Erdei sosem kettősnek gondolta ezt, hanem igazából azt írta, hogy többszörösen egymásra torlódó struktúrák, ő benne van a parasztársadalom a magatagoltságával, meg a két felső társadalom, az egyik a modern polgári, ami nyilván az ilyen kapitalizálódás, iparosodás, urbanizációval jön létre, nagyjából a kiegyezés után, illetve a régi, a történeti nemzeti úri, ahogy mondod, felső társadalom, és az, hogy ez kettős volna, azt így Erdély nem mondta, de valóban így honosodott meg. Nagyon sokakat inspirált a 70-es években, 80-es években, rendszerváltás után is, szociológusokat, de nem is csak szociológusokat, valóban ugye Erdély maga is makói hagymás családból származva szociográfiákat írt, majd onnan fordult rá a szociológiára. És a mindenkori többszörös szerkezet, vagy egymásra torlódó szerkezetiség, tehát valóban, hogy itt valahogy az osztály struktúráknak és a rendies, vagy rendi szerkezeteknek az egymásba oltódása van, ez számos szerzőt inspirált, most csak mondok néhányat. Szalai Júlia például, vagy Szelényi Iván, vagy Kolosi Tamás, Hankiselemér is. Ha kimozdulunk Magyarországról, ha kimozdulunk Kelet-Közép-Európából, akkor azt láthatod, hogy például Latin-Amerikában, Dél-Kelet-Ázsiában egy sor olyan társadalomleírás van a 20. századból, ami valamilyen fajta kettősséget vagy torlódást ír le az ottani saját társadalmuknál. Például az ilyen latin-amerikai gyarmatosítás, vagy ilyen posztgyarmati helyzet, amikor a gyarmatosítók kialakítottak egy ilyen extraktív, erőforrás elvonó, modern polgári társadalmat, ami mögött van egy széles feudálisnak mondott, de ehhez a modern polgárihoz, vagy kapitalisztikushoz nagyon szorosan kapcsolódó, rendiesnek megmaradt társadalomrészt. Borzasztóan izgalmas, amit írtál, és szerintem nagyon-nagyon jó is az, hogy megmutatod, hogy itt különböző logikák vannak. Ez nem egy sima osztálydihatómia.
Köszi, hogy kiegészítetted. Hát maga ez a szöveg, amire én hivatkozom, sem beszél valóban, tehát inkább hármas tagozódásról beszél, ha már számszerűsíteni kell. Tehát ezért mondtam, hogy ez egy picit leegyszerűsítés a részemről. Módszertanilag azért van, mert hogy én mindig egy publicisztikát akarok írni, ami azt jelenti, hogy akkor redukálok, egyszerűsítek, tömörítek. És akkor ebből, ez persze soha nem lesz egy publicisztika, hanem egy esszé lesz majd belőle, ami már majdnem tudományos, de még mindig publicisztikai egy kicsit. Tehát, hogy egy picit, tehát tudatos volt a részemről ez, hogy ez a kettős társadalom, ez leegyszerűsítés. Egy kicsit provokatívnak is szántom, de ebben tökéletesen igazad van, hogy Erdeinél, ezt nem ismerem, ezt a szöveget egyébként, amit említettél, hogy akkor most van még egy kézirat rész, de ebben az általam ismert szövegben, tehát ott is többes tagolódásról beszél, ami kettős talán, vagy legalábbis elméletileg talán segít fogalmilag rendszerezni, hogy akkor van egy rendies logika, van egy inkább kapitalisztikus osztály logika, és akkor ennek a különféle kombinációiból jön létre egy ilyen többes tagozódás. Talán még ez is leegyszerűsítés, de talán azt lehet mondani, hogy kétféle logika ütközésében jönnek ezek létre.
Engem is ezek a dolgok fogtak meg egyrészt, hogy ahhoz kapcsolódva, amit a Márk is mondott, hogy ez a fajta kettősség, hogy itt vannak kapitalisztikus és feudális viszonyok, ez amúgy teljesen rá is nyomja a bélyegét, így a félperifériás vagy a kelet-európai baloldalokra. A román irodalmat ismerem valamennyire, legalább felszínesen, és hogy ott is ez az egész ilyen neo-jobbágyia, tehát ez az új jobbátság gondolat, ami az ilyen alapító gesztusa a román intellektuális baloldalnak, a Dobrogyanu Gerea fogalma, ez az új jobbátság, az is valamilyen módon ezt a kettősséget próbálja megfogni, hogy itt van egy ország, amelyik integrálódik a kapitalizmusba, kapitalista viszonyok jelennek meg akár az agrártermelésbe is, a nagy birtoktermelésbe, de közben viszont a társadalmi viszonyok sok tekintetben úr és szolga, nem pedig tőkés és proletár közötti viszonyok maradnak. De benne van abba is, ahogy az egész ilyen ausztra-marxista hagyomány nyomán kelet-európai szociáldemokraták mondjuk a századfordulón arról gondolkodtak, hogy itt vagyunk egy olyan helyzetben, ahol a kapitalizmus még nem fejlődött ki megfelelő módon, ahogy az Angliában van, vagy Franciaországban, vagy Németországban, és akkor bejön egy gyorsító stratégia, hogy nekünk a politikai taktika szintjén valójában azt kell elősegítenünk, hogy minél tisztább kapitalista viszonyok alakuljanak ki, mert azok között a viszonyok között tudunk majd tenni a szocializmus kialakulásáért. Tehát, hogy van ez a román szociáldemokratáknál is megvan a két világháború között, amiről beszélnek, meg szerintem az MSZDP-be is megvan ez a vonal, még az első világháború előtt is, hogy valójában taktikailag ez a, hogy mi a kapitalista vívmányok mellett vagyunk. És akkor ez átvezet kicsit oda is, mert szerintem az nagyon fontos és nagyon érdekes, amit írsz, és ez alapvetően ugye a TGM-i hagyománynak a továbbvitele, hogy ezek az államszocialista rendszerek itt a régióban, azok valójában azt valósították meg, hogy valamilyen módon ezeket a feudális maradványokat, ezeket a rendiség maradványait rombolták szét, és amúgy inkább tőkés vagy kapitalista viszonyokat hoztak létre abban az értelemben, hogy proletarizálták azokat, akik korábban egy ilyen feudális alávetettségbe kerültek. És ugye erről még egy első adásunkban a Gerőcs is beszélt, hogy egyébként a kínai kommunizmus, tehát a maoi kommunizmus, vagy az ilyen importhelyettesítő latin-amerikai progresszív politikák, azok valójában az ígéretükkel ellentétben nem felszabadítják a dolgozókat, vagy ilyesmi, hanem pont ezekből a feudális kötöttségekből billentik ki, és teszik proletárrá őket, teszik munkássá őket. Azt írod, és ezzel nagyon egyet tudok érteni, hogy valójában a 89-es rendszerváltások utáni ilyen antibaloldaliság a nem az elit, hanem a nép körében pont abból táplálkozik, hogy itt van egy ilyen ígéretmegszegés, vagy ígéretben nem váltás azzal, hogy új viszonyokat teremtünk. És hogy ennek kapcsán csak az jutott eszembe, hogy az miért van, hogy jobban haragszunk, vagy jobban haragszik a társadalom arra, hogy ez a baloldali ígéret meg lett szegve, vagy nem lett beteljesítve, és kevésbé mondjuk a kapitalizmusra, ami folyamatosan az anyagi jólét ígéretét hordozza, és közben meg látványosan nem tudja beteljesíteni, és ma már senki nem is, vagy én nehezen látom, kevés embert látok, aki hiszi azt, hogy tényleg a kapitalizmus ez a folyamatos gyarapodás, mindenkinek majd lecsorog a jólét típusú dologban. Hogy miért haragszunk jobban Kádárra, mint bárki másra, egy kapitalista politikus, nem tudom, Margaret Thatcherre, aki ugyanúgy megszegte a sok szempontból a választási ígéreteit.
Annyi mindent felvetettetek, de akkor csak ebből az utolsóra, ami kapásból eszembe jut, talán az oka ennek, hogy tehát amit a államszocializmusnak, mások államkapitalizmusnak, tehát ott valójában a, nem tudom, az érték kisajátítás az egy ilyen nagyon erős politikai ellenőrzés alapján történik, amiből az következik, hogy ez nagyon explicit. Tehát itt egy politikai, ideológiai rezsim van, amely nyelvileg is, meg ideológiailag, stb. Nagyon nyíltan kimondva csinálja azt, amit csinál. Ennek következtében ez sokkal kevésbé tűnik természetesnek, mint az, ahogyan mondjuk egy ilyen tisztában kapitalista logika szerint elsajátítják, vagy kisajátítják az értéket. Tehát, hogy erre filozófilag azt szokták mondani, hogy a kapitalizmus naturalizálódik, ugye? Tehát, hogy azt a valósággal koexisztensnek érzékeljük, mert gazdasági, nem politikai. A gazdaságit pedig úgy fogjuk fel, mint valami fajta természeti törvényszerűséget, vagy úgy állítják be, úgy tanítják adott esetben. Úgy beszélnek róla, mintha annak olyan típusú törvényszerűségei, matematikai jellegű, meg statisztikai, meg stb. Anyagi törvényszerűségei lennének, mint mondjuk egy ilyen természettudományos folyamatnak. És ennek következtében sokkal nehezebb megragadni. Tehát egyszerűen egyénileg, morálisan mondjuk elítéljük a kapitalista politikusokat, de nem feltételezzük azt, hogy ő egy ideológiai determináció nyomására, vagy ideológiai elkötelezettségből teszi azt, amit tesz, hanem ő igazából csak igazodik a valóság normájához. Tehát talán ez lehet az egyik ok. Az egyik nyíltan politikai, a másik meg ilyen naturális.
Visszautalsz Kantra, és ez a public use of reason, a közösségi használata és a privát használata, vagy hogy a kapitalizmusnál is lehet ezt mondani, hogy van ez a közös publikus formája a kapitalizmusnak, ami egyszerre teret is ad arra, hogy politikai kontesztáció legyen bizonyos kérdésekben, mint a munka, mint az elosztás. És van a privát kapitalizmus, ami tényleg ez a természetes, mert hogy ez az emberi természet része, tehát innen indul az antropológiai vízió, hogy az emberi természet része ez az önzés, a gyarapodási vágy, a verseny iránti vágy, és akkor itt valójában ezekből van levezetve, hogy privát aktoroknak ez az ilyen Browning kaotikus mozgásából jön ki, kvázi természetesen valamilyen eredmény. A másik oldalon meg szintén kapitalista viszonyok vannak, de közben az egy publikus, tehát hogy az egy közösségi kérdés, vagy döntések kérdése, és hogy ilyen szempontból nekem az is érdekes, hogy van ennek a publikus kapitalizmusnak egy ilyen visszatérése azáltal, hogy bejönnek ezek a kérdések, hogy hogy akarunk termelni, akár a klíma vonatkozásában, akár ebben az egész ilyen geopolitikai vonatkozásában, hogy nem akarjuk azt, hogy kiszervezzék oda a munkaerőt, és azt akarjuk, hogy itt termeljék meg azt a chipet, vagy azt az akkumulátort, és ne Kínába, és akkor ezért az állam elkezd aktivistáskodni, hogy akkor én most befektetek, és hogy ez, ha így ebbe az irányba tart, akkor szerintem potenciálisan megnyitja azt a lehetőséget, hogy szóval, hogy nyilván nem emancipatórikus körülmények között, de a reformista keretek között megnyitja azt a lehetőséget, hogy újra politizálódjanak olyan dolgok, mint a munka, vagy az elosztás, vagy az, hogy mire fordítjuk a közös javakat. Tehát kvázi az, hogy újra lehetne beszélni arról, hogy mi az a közösség, milyen közösségbe akarunk élni. És akkor ez visszavezett az új szolgaság szövegethez, mert hogy azt mondod, hogy simán, és ezt most ki is fejtetted, hogy simán az osztálypolitika nem elég, hanem a politikai közösség újra alapítása ebben az ilyen kettős társadalmi viszonyban, ahol működnek a egyszerre kapitalista és feudális vagy rendi logikák, és ahol a társadalmi szerkezet az egy ilyen keresztül kasul vagdossák a társadalmat, és akkor a feudális logikának is megvan a saját osztályszerkezete, meg a kapitalista logikának is. A kiútként a teljes politikai közösség újraalapítását jelölöd meg, és akkor kb. Itt véget ér a szöveg, és hogy én akkor ezt akarom kérdezni, hogy ezt te hogy képzeled el, vagy hogy ez a nehézség mindig ezzel kapcsolatban, nehezen tudom ezt ilyen megfoghatóvá tenni, vagy egy egyen lejjebbi abstrakciós szintre hozni, hogy hogy is néz ki ez a dolog. Egyáltalán hogy alapítódik egy politikai közösség? Kezdjük itt.
Szerintem ez egy nagyon izgalmas kérdés. De egy picit még visszatérnék, tehát hogy miért elfogultabb negatívan mondjuk az államszocialista értékkísérletítása szemben a kapitalizmussal. Tehát nem akartam azt sugallni, hogy mondjuk egy ilyen egyszerű elméleti hipotézise ez megválaszolható. Talán még azt azért történetileg, vagy egy ilyen történeti nézőpont is fontos, hogy hát legalábbis Romániában az azért jól követhető, hogy mondjuk az egész szocialista emancipációban, de hát ez szerintem nem csak Romániában való csalódás, az már ott a 70-es években megjelenik, és valójában azok a generációk, akik mondjuk átélik aztán a rendszerváltást, vagy bizonyos értelemben csinálják a rendszerváltást, azok az ebből való csalódásban szocializálódtak bizonyos értelemben. Tehát, hogy ott valahol a 70-es években már volt egy nagy kiábrándulás ebből, és akkor ennek nagyon bonyolult történeti okai vannak, kezdve onnantól kezdve, hogy a másik, meg a harmadik internacionáli nagy kommunista pártjai hogyan bomlanak szét, és a francia kommunista párt algériai szerepe, stb. Tehát, hogy ez hatalmas csalódási hullám van, tehát omlik össze ugye az egész szocialista politika világszinten, és ez öröklődik át generációsan, tehát még az irodalomban is követhető bizonyos értelemben ezek az antikommunista regények tömkelege jelenik meg még mindig. Az új politikai közösség alapítása, tehát én onnan indítanám ezt a dolgot, hogy azt érzékelem, hogy nem csak a baloldali, vagy nem is annyira a baloldali, hanem kifejezetten a marxista kiinduló pontban a politikának van egy leértékelt pozíciója. Azt lehet mondani, hogy Marx egyfajta társadalomontológiát ír, és ez a társadalomontológia, vagy ebben a társadalomontológiában a társadalmi cselekvés, a társadalmi struktúra az túldeterminál minden egyebet. Tehát a politika, ő azt mondja, hogy az állam, illetve a politika az az osztályviszonyoknak valami fajta kifejeződése, másodlagos vagy epifenomenális tartozéka lenne. Sőt, hát ugye a kommunista kiáltványban az áll, hogy mindenfajta politika lerombolása lenne a cél, vagyis a kommunista állapotban nincs politikai hatalom. Tehát itt van egy antipolitikai tendencia. Persze a folyamat nagyon reflektált, és történetileg ez így követhető, hogy akkor oké, ott van a párt, és akkor a pártnak mi a funkciója, önmagát lebontja az államot, megszünteti az osztály saját magát, stb. Stb. Tehát ez nem egy ilyen egyszerű dologként van elgondolva Marxnál sem ez az antipolitika, tehát politikai folyamat során szüntetjük meg a politikát, de mégiscsak az alapvető hipotézis az az, hogy a társadalmi viszonyok alapvetőbbek a politikai viszonyoknál, és túldeterminálják az előbbiek az utóbbiakat. De hogyha megnézzük, hogy mi történt történetileg, akkor a politika megszüntetéséhez nem igazán jutottunk soha közel. Tehát ha mondjuk Kelet-Európát nézzük, akkor mondjuk az történt, hogy a pártban, vagy a pártállamban, ha tetszik, megkettőzzük az államot, megkettőztük a politikai hatalmat, ami önmagában is egy nagyon izgalmas együttállás, hogy akkor van egy ilyen kettős viszony, hogy akkor egyszerre van a párt, meg az állam, ezek hogy viszonyulnak egymáshoz, de ahhoz nem nagyon jutottunk közel, hogy a politikai hatalmat bármikor is eltöröljük. Szerintem ezt így meg se közelítette semmifajta szocialista politika. És jó kérdés, hogy miért? Tehát biztos-e az, hogy a politika másodlagos? Én ezen kezdtem el egy adott ponton gondolkozni, és ez indította arra, hogy egy picit megnézni, hogy vajon nincs-e a politikának, vagy a politikai struktúrának, a politikai létezésnek tulajdonképpen egy mélyebb, ha akarjuk akár a marxi társadalom ontológiával egyenrangú ontológiai dimenziója. És hogyha megnézzük a politika filozófiát, akkor azért az látszik, hogy vannak erre mutató tendenciák vagy elképzelések, vagy egyszerűen csak érdemes belegondolni abba, hogy politika filozófia mondjuk Platónnal kezdődik, legalábbis a nyugati hagyományban, és az nem egy társadalom ontológia, hanem egy politika filozófia, és évszázadokon keresztül a politikai rendszer, vagy a politikai struktúra az, ami alapvetően foglalkoztatja az embereket, nem a társadalmi struktúra, tehát ez bizonyos értelemben Marxnak egy hatalmas elméleti újítása, és hát tulajdonképpen új tudományt teremt azáltal, hogy a társadalmat önálló struktúrának, önálló ontológiai dimenziónak tekinti, de korábban a politikát tekintik ennek. Tehát ez a kérdés foglalkoztat engem, hogy vajon nem-e hiányossága ez, hát most ilyen nagyvonalúan fogalmazva, nem-e hiányossága a Marxból kiinduló társadalom ontológiai, vagy társadalom filozófiai, vagy társadalom tudományi gondolkodásnak az, hogy túl hangsúlyozza a társadalmi viszonyok szerepét a politikai ontológia rovására, és ezért mindig társadalmi cselekvésben gondolkozunk, nem politikai cselekvésben gondolkodunk, és a kettő nem ugyanaz. Tehát, hogy valahogy szerintem ezt tisztázni kéne, hogy mit jelent a társadalmi cselekvés, akár a társadalmi forradalom, és mit jelent a politikai cselekvés. Ez a kettő szerintem egyáltalán nem fedi egymást. Érdemes csak egy aktuális dologra figyelni ebb tekintetben, tehát hogyha megnézzük a magyarországi jelenlegi politikai viszonyokat, akkor szerintem az látszik, hogy Orbán Viktor politizál. Folyamatosan politikai logika szerint, amit lehet kritizálni meg minden, de hogy ő egy ilyen politikus elme, politikai stratégiákban gondolkodik, és ezzel szemben általában társadalom kritikát szoktunk megfogalmazni, és a kettő valahogy nem találkozik. Tehát, hogy azt mondjuk el, hogy az Orbán rendszer ezt meg ezt csinálja, és különféle, nem tudom, milyen társadalmi csoportokat hogyan marginalizál, hogyan zsákmányol ki, hogyan tötötötö, ennek ellenére a politikai logikája működik. Tehát szerintem ez is arra utal, hogy ez két különféle szín. Tehát akkor is működik a politikai logika, hogyha társadalmilag semmifajta igazsága nincsen az egésznek, vagy egész egyszerűen destruktív. Tehát szerintem ez arra figyelmeztet, és ez a baloldali gondolkodásnak szerintem egy nagyon fontos pontja kellene legyen, hogy azt végig gondolni, hogy oké, tök jól le tudjuk írni a társadalmi viszonyok szintjén, hogy mi történik mondjuk a magyar társadalomban, vagy nem tudom én a világban, de hogy mi az ennek megfelelő adekvát politikai cselekvés. Ezt sokkal nehezebben tudjuk megfogni, ezek mindig ilyen elméletben maradnak. Nekem az lett egy adott ponton az igényem, hogy azon kezdjek el gondolkodni, hogy hogyan lehet nem társadalmi alapon, hanem politikai elköteleződés alapján közösségiséget teremteni. Ami azt jelenti, hogy bizonyos értelemben szabadok vagyunk a társadalmi viszonyok determináló erejétől, ez egyfajta szabadság, tehát a politikai szubjektiváció vagy elkötelezettség az nem a társadalmi állapotnak a direkt kifejezése, hanem ez fölül tudja azt írni adott esetben, és ez lehet, hogy egy esély. Vagyis, hogy politikai közösség alapításban gondolkodni, az azt jelenteni, hogy nem a társadalmi viszonyokból indulunk ki, hanem megpróbáljuk elgondolni a közösséget valamilyen más logika szerint. Hadd mondjak egy konkrétabb példát, tehát számomra ez egy személyes példa lesz. Nekem egy idő után elegem lett a túl elméleti írkálásból, és elkezdtem keresni, hogy hogyan lehet bizonyos értelemben cselekedni, és így a székelyföldön élve én arra jutottam, vagy abba találtam bele magam, hogy a székelyföldi magyar romákkal kell nekem foglalkoznom. És ez egy nagyon érdekes tapasztalat olyan szempontból is, hogy mit jelent egy ügy mellett elköteleződni mindenfajta túlságosan reményteljes perspektíva nélkül, és hogyan teheti lehetővé egy következetes elköteleződés az, hogy átkódoljuk a közösségiség fogalmamat nekem is, de akár a környezetemben élőknek a közösségiség fogalmát. Nagyon-nagyon érdekes mikrotapasztalataim vannak erről az egészről, tehát hogyha beviszed a romákkal való testvériségnek a gondolatát egy olyan közegbe, ahol gyakorlatilag egy etnikai kasztrendszer az, ami természetesnek van tekintve, akkor az nagyon érdekes módon elkezd működni. Elkezdi átkonfigurálni, mondom ilyen nagyon mikroszinteken ezt a dolgot, és tulajdonképpen én ezt értem új politikai közösség alapítás alapján, nem valami nagyon nagy dolgot, hanem azt, hogy a saját mikro viszonyaink között hogyan tudjuk ezeket a rögzített vagy determinált társadalmi viszonyokat egyszerűen politikai elköteleződésből kiindulva fölülírni és átkódolni. Nem tudom, hogy ez jobban megfoghatóvá teszi-e esetleg azt, amire gondoltam.
Én úgy érzem, hogy igen, vagy nekem legalábbis segített a megértésben, abszolút.
Nekem is, egy kicsit persze vitatkoznék, de alapvetően értem, és szerintem teljesen jogos is, vagy teljesen egyetértek vele. Ezt egyébként Kis Viktor is mondta itt, vagy szóval, hogy ehhez hasonló kritikát ő is megfogalmazott, ő itt szokta megfogalmazni, és most éppen Viktort említem, de más is, hogy túlságosan szociológizáljuk, vagy túlságosan is egy ilyen szociológiai, vagy szociológizáló politikakép uralkodik a baloldalon, vagy az ilyen marxizáló körökben, és ez szerintem teljesen jogos. Itt, ami egy picit vitatkoznék, hogy szerintem, hogyha visszamegyünk Marxhoz, akkor ő a társadalmi viszonyoknak a fogalmát szerintem viszonylag keveset használja, hanem ő termelés.
Termelés, igazad van, igen.
És azt hiszem, hogy abban egy kicsit erősebb a politikai mozdulat beépítve. Termelési mód, hogy miképpen termelünk, hogyan termeljük újra az életünket, abban erősebb a politikai mozdulat, mint részben a marxizmusban, amikor már csúsznak el a dolgok, persze ott is egymilliófajta marxizmus van, de amikor mondjuk a szociológusok elkezdenek megpróbálni nem marxi nyelven beszélni, és akkor a termelési viszonyból hirtelen társadalmi viszony lesz, és akkor az már el is dologiasodik, és akkor teljesen igazad van, hogy így valamilyen fajta ontologizáló nyelvhasználat lesz. Meg ott akartam még kicsit vitatkozni, hogy jól értem, hogy azt mondott, hogy a kommunista kiáltvány azt ígérni, hogy a politika szűnik, meg én szerintem ott az állam, nem? Tehát az állam megszüntetéséről van szó, vagy az én emlékeim szerint, meg a Lenin is mondjuk az állam is forradalomban azon gondolkodik, hogy hogyan szüntethető meg az állam, hogyan fogja az állam megszüntetni önmagát, de lehet, hogy a politika megszüntetéséről.
Hát meg kellene nézni az eredeti szöveget. Én most a magyar szövegre emlékszem élesebben, de ott mindenfajta politika, tehát az állam, amely ennek egy eminens formája, a politikának, politikai közösségnek, a politikai ellenőrzésnek, stb. Egy eminens formája az állam, de ő úgy is fogalmaz, hogy és mindenfajta politikai hatalom megszűnéséről, vagy politikai ellenőrzés megszűnéséről is beszél a kommunistaként. Persze ez egy kiáltvány, tehát nem egy minden tekintetben, tehát ez egy provokatív szöveg, de az, mondom, meg kell nézni az eredeti szöveget is, de ez az állítás benne van a kiáltványban, hogy a politika az eleve valamilyen osztályhatalomról szól.
Az oktatás, az, hogy az oktatásnak ez a politikai használata, ez egy ideje nagyon érdekel, hogy az oktatás van egy ilyen csodafegyverként mindenre megoldásként hozva, kábítószer használata, egy csomó minden egyébre olyan komplex társadalmi problémákra és politikai problémákra, tehát hogy miért szavaznak úgy, és hogyha tudnák, és hogyha meg lenne a megfelelő oktatás, akkor nem lenne a gyűlölet, akkor nem szavaznának emberek populistákra, meg egy csomó ilyen dologban tetten érhető, és hogy ez engem valami reflexzerűen zavar, és elkezdtem gondolkodni, hogy miért, ez egy ilyen alapvetően antipolitikai megoldás mindenre, és viszont ennek kapcsán elkezdtem azon is gondolkodni, hogy ugye értelmiség útja az osztályhatalomhoz. Van itt szerintem egy olyan verziója is, hogy ha kalapácsod van, akkor mindent szögnek látsz, és hogy az a mód, ahogy a baloldal beszorul az akadémiába, és egy ilyen értelmiségi műfajjá válik, azzal párhuzamosan. Szóval, hogy mibe utazik az értelmiség, ugye megismerésben, a valóság feltárásában, a dolgok menedzselése valamilyen tudáskritérium, vagy valamilyen megismerési, feltárási tudás elven működik, és hogy a politika viszont pont, hogy a közös konfliktus és megegyezés és közös cselekvési projekt. A politika az valamennyiben azért egy ilyen voluntaristább dolog, és hogy szerintem ez is magyarázza, hogy nem szükségszerűen a marxista elméletből jön ez az antipolitika, bár egyetértek, hogy van benne, hanem hogy kik ma marxisták, és milyen megoldásokat akarnak, mert hogy azzal párhuzamosan, ahogy ez az osztályhatalom, amit ugye Kelet-Európában ezzel az új osztállyal, vagy ezzel az egész értelmiség útja, tehát ez a Szelényi, Konrád féle verzió, de ugye nyugaton ugyanebben az időszakban, a 60-as, 70-es években jön ez a professional managerial class, tehát a professzionális menedzseri osztálynak az elmélete, szóval, hogy van itt ez a felismerés, és ez egy ilyen több évtizeden át tartó dolog, ahol ezek a szakértelem alapon szerveződő bürokratikus kormányzási módszerek uralkodóak, és most, minthogyha lenne egy ilyen legitimitás vesztése, kikopik, az értelmiség kifele tart az osztályhatalomból, nem befele, és annak tartom én egy ilyen pánikreakcióját, vagy egyfajta ilyen politikai protézisét, hogy hát az oktatásra még jobban rá kell fektetni a hangsúlyt, mert valójában azért veszítjük el az osztályhatalmunkat, mert éppen mindenki buta körülöttünk, és nem látja, nem ismeri fel. Miközben, ugye, és akkor ez a másik út, ez a politikai közösségtermelés, az az, hogy ha már felszabadítottuk magunkat a munka által, ugye a természet kényszerei alól, akkor adott esetben a társadalom kényszerei alól is felszabadíthatnánk magunkat. Ahhoz meg kéne beszélni, hogy milyen társadalmi viszonyok között szeretnénk élni, le kéne ezt harcolni. Én értelmezésemben a politikai közösség így jön létre.
A szociológia, vagy szociológizáló baloldal, politizáló baloldal vitához, tehát én nem gondolom, vagy én nem fogalmaznék úgy, hogy ezzel önmagában probléma van, hogy van egy erős szociológiai szempontú baloldal. Tehát itt szerintem csak az van, most hirtelen eszembe jutott pont Márka te cikked a Mércén, ami megjelent, ez a rendszerkritika témájú cikk, tehát annak olvastán is ez járt a fejembe, hogy tök jó, nem lehet emancipatórikus politikát csinálni, tudományos rendszerezés és tudományos, akár szociológiai és más tudományos nélkül. Tehát ez biztos, hogy így van, tehát hogy itt igazából én csak azt mondanám, hogy emellé vagy erre rá kellene egy erősebb politikai logika, politikai közösségépítés, és pont, hogy össze kell függjön a kettő. Pont az az abszurd, vagy az szüli az ellentmondások trágyáját, ahogy a Marx mondja, hogy ugye van egy politikai logika, ami megy egyik irányba, megy egy társadalmi logika másik irányba, és egy totális káosz lesz. Tehát, hogy mondjuk egy jó baloldali politika valószínűleg olyan lenne, amely a társadalmi viszonyokat, vagy jó esetben akkor még akár a termelési viszonyokat is bolygatná, párhuzamosan azzal, hogy ezzel adekvát politikai tematizációt, közösségiséget, erkölcsöt, kultúrát, stb. Épít föl, tehát hogy ezek szépen egymásra épüljenek ezek a szintek. Tehát, hogy én nem vagyok ebben az értelemben szociológia ellenes, egyszerűen csak van egy pont, ahol azt érzem, hogy tovább kellene menni egy lépéssel, kettővel, hárommal, és tényleg elkezdeni applikálni. Mert hogy egyszerűen nekem személyesen is az a tapasztalatom, hogy a gyakorlati jellegű tudás és a kutatói vagy elméleti jellegű tudás, aznak más a szerkezetet. Erről Castoriad is ír szépeket néha, tehát tök jól megfogja azt, hogy amit a gyakorlatban hogy keletkezik magából a cselekvésből új típusú tudás, tehát hogy az egy, nem akarom túl romantizálni sem, de tényleg van egy másfajta működésmód az, amikor te benne vagy a közösségben, érzékeled a konfliktusokat, megvan annak egy ilyen helyi logikája, beágyazottan tudsz ezekre reagálni. Tehát kell ez a belső, benne lenni az aktív társadalmi, közösségi viszonyrendszerben, és akkor kell, ez a, ha tetszik, ez a szupervíziós szint, hogy akkor ezt tudományosan valahogyan fordítani is kell, de hogy a két tudás, két különféle típusú tudás, a gyakorlati jellegű tudás, vagy ha tetszik, a politikai jellegű tudás az egy picit máshogyan működik, és ez szerintem nagyon fontos lenne a baloldaliaknak megtapasztalni, hogy hogyan lehet konfliktusokban működni például, konkrét társadalmi viszonyok között üzeneteket elhelyezni, tehát hogy nem csak a sajtóban, hanem hogy akkor valami fajta közösségben csinálni valamit. Tehát ez szerintem egy tök fontos tapasztalat. És bizonyos értelemben mindenfajta reménytelensége és nehézsége ellenére van egy gyógyító ereje szerintem ennek a dolognak. Meg még valamit akartam mondani az oktatás kapcsán. Hát ez rendre felüti a fejét, igen, hogy akkor itt az, igen, egy kicsit ez ilyen aufklérista dolog, hogy akkor igen. Fölvilágosítjuk a népet. Én inkább abban hiszek ezzel szemben, hogy nekem például nagyon felszabadító tapasztalat volt az, hogy én úgy neveztem el, hogy eseményeket generálni, tehát hogy volt egy olyan akció, amelyben egy középiskolába, ahol bizonyos értelemben szegregáltan működik, olyan értelemben, hogy nincsenek romák. Ha mondjuk a lakosság arányoknak felülően kellene legyenek egy ilyen regionális elit gimnáziumban romák, de nincsenek. Egy adott ponton bevittem romákat, hogy tartsanak előadásokat, és tartsanak a diákoknak órákat egy ilyen program keretében. És hihetetlen módon működött, hogy a tanárok hogy meglepődtek azon, hogy ja, és akkor bent vannak a cigányok most? Hogy egyáltalán nem tudták azt elképzelni, hogy állhat egy ilyen pozícióban roma ember, hogy a katedrán áll. Ezt elvont szinten értjük, de amikor a gyakorlati szinten te beviszed oda, és elkezd működni, és akkor le kell díleld az igazgatóval, sem mindenkivel, hogy ez így működjön. Tehát ez egy olyan esemény tudott lenni, szerintem, amely egyszerűen beíródik, archiválódik az emberek emlékezetében valahogy, hogy ez lehetséges. Most mind ilyen lokális példákat mondok, mert ilyenek vannak. Vagy hogy volt ilyen, hogy nyilvános vitát sikerült generálni mondjuk az iskolai erőszak kapcsán, és nyilván elvesztettem ezt a vitát a nyilvánosságban, de utána nagyon kezdtek el vigyázni arra, hogy ez így. Tehát, hogy elkezdtek gondolkodni egyáltalán azon, hogy akkor ja, jó ilyen az az úzus, ahogyan mi megszoktuk ezt a gyerekeknek, ezt a nagyon felügyelő, tárgyasító, adott esetben fizikailag bántalmazó nevelését. Tehát, hogy egyszerűen be kell vinni ezekbe a lokális intézményekbe ezeket a témákat, mert pusztán attól, hogy a tudományos archívumokban ezek a dolgok megvannak, vagy már rég messze járunk ezektől, attól még a lokális szinteken senki nem viszi be ezeket, és azok még mindig ott vannak, ahol vannak e tekintetben. Tehát, hogy ezeket az eseményszerű konszenzustöréseket, konfliktusokat szerintem kellene csinálni, és ezt érteném én azon, hogy akkor új politikai közösséget próbálunk létrehozni. Ezekből létrejönnek új konszenzusok. Ezeknek megteremteni kicsit magasabb szinten aztán a beszédét, a nyilvánosságát. Valahogy így.
Az új szolgaság szövegben, ugye van ez a történeti vonal, ahol elmeséled azt is, hogy vagy címszavakban kivonatolod a 15-16. Századi parasztlázadások és annak a története, hogy hol van az a pont, amikor rendi, újra feudalizálódó dolog megszilárdul, holott ott van az, hogy ez lehetett volna másként is. És a Székelyföld dialektikájában is elmeséled ugyanezt a történetet, hogy itt egy ilyen középkori parasztdemokrácia van, amelyik aztán a 16.-17. század folyamán 10-15-20 évente folyamatosan fellázadnak ennek a fajta ilyen egalitárius parasztdemokráciának a megőrzésének a szándékával, és hogy mind a két történetben van egyfajta legyőzetés, de egy olyan fajta legyőzetés, ami után az emlék sem marad meg. olyan értelemben, hogy emlékezni arra, hogy mik voltak az ideálok, mi az az alternatív utópia, vagy ilyen reális utópia, ami szervezi, hanem csak annak az emléke marad meg, hogy volt valami utópia, és hogy az elveszett. És hogy ez mind a két esetben van, és hogy ez egy ilyen történeti pszichológiailag kvázi ott van az alávetettségnek a gyökerénél az, hogy nem csak, hogy legyőzettél, mert igen, legyőzett, van ilyen, és akkor a legyőzöttet azt elnyomják, hanem hogy nincs meg az a kapaszkodó, az a mentális kapaszkodó, ami esetleg ennek ellen tudna tartani. És hogy ez igazából nincs ehhez kérdésem, csak ez egy nagyon, nagyon érdekes ilyen...
Hát, hogyha az emlékezetből törlődik.
Igen, igen, szóval hogy ez ilyen nagyon érdekes ilyen...
De egyébként ez mindig a jelen kérdése. Tehát annak a kérdése, hogy a jelen mit csinál a múlttal. Tehát, hogyha megnézzük, hogy mondjuk a maga módján, tehát akár az általam is hivatkozott erdélyi népi szociográfus szerzők, de akár az államszocializmus időszakának a történet írói, ezt a történetet valójában elmesélik. Tehát, hogy ők elmesélik a dózsa parasztfölkelést úgy, hogy beillesztik ezt az egészet az ők jelenük politikai agendájába. Tehát, hogy ők folytonosságként írják le a dózsaféle parasztlázadást és mondjuk a proletár forradalom történetét. Arról van szó, hogy mit csinál a múlttal a jelenlegi emlékezetpolitikai paradigma. Tehát, hogy én valójában azzal kísérletezek itt, hogy megpróbálok egy olyan történetet megkonstruálni, úgy, hogy annak legyenek valamennyire történeti alapjai, amelyek valahogyan az emancipáció irányába mutatnak. Ugyanis én azt vélelmezném, hogy hát mondjuk, amit szocializmusnak vagy emancipációnak szoktunk nevezni, tehát, hogy valami fajta jó élet elképzelése vezérelni a mi cselekvéseinket, az valami olyasmi, amit nem egyszerűen kívülről viszünk bele ideológiailag a társadalomba, hanem ez a társadalmi viszonyok végiggondolásából, végigéléséből logikusan következhet. Én azt gondolom, hogy mondjuk, ha végig gondoljuk a székelyföldi társadalmi termelési viszonyokat, ezt történeti viszonylatban tesszük, stb., akkor igenis meg lehet fogalmazni egy hipotézist arra vonatkozóan, hogy milyen lenne egy olyan típusú erdély-magyar vagy székelyföldi politizálás vagy társadalompolitikai program, amelyre egyébként rezonálnának az emberek, mert ott van egyfelől a hagyományaikban, másfelől a jelenük viszonyaiban ez ott van. Tehát, hogy itt igazából azt gondolom, hogy itt a kreativitásra van szükség, hogy a történelmet úgy próbáljuk elmesélni, hogy az valami módon a felszabadulás csíráit találja meg ebben. És az meg, hogy szerintem nagyon ezzel ellentétesen működik a jelenlegi történeti, historiográfiai dolog, sokkal inkább egy ilyen archiválósabb, tehát az erdély történészek hihetetlen módon ki is hívtak emiatt a szöveg miatt, hogy mit képzelek én, hogy miket írok, nincs is olyan, hogy parasztdemokrácia.
TGM antitézisének recenziójában írsz, a proletár politika lehet egy ilyen közös pont. Egyrészt az, hogy újra politizálni, újraalkotni közösségeket, másrészt az, hogy a mindennapi életnek az elemi politikai szintjét vagy politikai mozdulatait felszínre hozni, mint ami TGM kritikájának a gyakorlata volt, illetve megtalálni az utópiákat, vagy úgy olvasni a történelmet, vagy akár az új szolgaságban, akár a székelyföld dialektikában olyan történetírási gyakorlatot folytatni, ami megmutatja azt, hogy hol voltak a váltópontok, vagy hogyan lehetett volna másképpen. Szóval, hogy lehet-e itt gyűjtőpont, fókuszpont a proletár politika, vagy ez vagy fajta félértés? Mert az is lehet.
Ez azért nehéz kérdés, mert nagyon nehéz, meg kicsit a munka kérdéshez kapcsolódik, hogy mit értünk proletáron. Ugye, tehát a TGM nagyon általános értelemben használja a proletár szót, tehát, hogy gyakorlatilag azt azt mondja, hogy mindannyian proletárok vagyunk, mivel hogy mindannyian valamilyen módon, tehát ott az értékkritikai iskola felül jön ő ehhez, tehát hogy az érték, kapitalista érték absztrakció áldozatai vagyunk. De szerintem ennél egy picit jobban specifikálni kellene azt, hogy mit jelent proletárnak lenni. Tekintetbe véve azt is, amit egyébként ő maga is mond, hogy ugyanakkor az emberiség 50%-ának, nem tudom hány százalékának, már soha többé nem lesz munkája. Tehát ebben az értelemben akkor itt a proletariátus az már nem a munkást jelenti, hanem jelentenie kéne azokat is, akik kiszorulnak a tőke munka kontinuumából, vagy azok, akik különféle fluid módon hol kapcsolódnak, hol nem ebbe az egészbe. Tehát, hogy mit jelent az, hogy proletár? Szóval ezért nagyon nehéz hirtelen megugorni ezt, hogy lenne valami fajta ilyen egyszavas válasz erre a kérdésre, hogy a proletár politika, és hogy ez mit kellene jelentsen. Tehát itt ugye végig kellene gondolni azt, valószínűleg akkor itt mégiscsak fontos lesz, hogy mi a helyzet a munkával. Hogyha azt keressük, hogy hol van nekünk hatalmunk, nem vagyok biztos benne, hogy a munka esetén még van nekünk hatalmunk, de mondjuk azt lehet mondani talán, vagy hipotézisként föl lehet tenni, vagy föl lehet tételezni. Tehát, hogyha a kapitalizmust akarjuk megmondani, akkor a termelési parancs struktúrát kell valamilyen módon megbontanunk, és a termelés fölötti kontrollt kellene, konkrétan pedig akkor a munkának a módját kellene megváltoztatnunk, vagy levonunk. És a proletár politika akkor valami olyasmit jelentene, hogy új termelési módokat kellene kitalálni, amelyek potenciálisan valahogy kimozdítják, vagy visszaadják nekünk a munka, a termelés, ami ugye a saját tevékenységünk, a saját teremtőképességünket jelenti valójában, fölötti kontrollt. Tehát, hogyha mondjuk tekintetbe vesszük azt is, hogy milyen fajta technikai apparátusok épültek most föl többi 10 évben, vagy akár csak az egész digitális, vagy a mesterséges intelligencia, stb. Tehát, hogy erre nekünk milyen esélyeink vannak? Ha nagyon leredukálom az egészet, akkor én azt mondanám, hogy ami fontos lenne, hogy legyen valami fajta víziónk arról, hogy mit jelent jó életet élni, abban az értelemben is, hogy mit lehet jó munkát végezni. A munkát abban az értelemben, hogy a saját, mit jelent a munka, a saját társadalmi viszonyainknak a megtermelését jelenteni. Tehát a saját életünknek a termelését jelenti valójában a munka. Tehát mit jelent a saját életünket jól, vagy egy jó életet újra termelő munkát, vagy társadalmi rendszert létrehozni? Tehát minthogyha ez lenne a gyökere a kérdésnek itt, hogy hogyan lehet az embernek a szabadsága, mondjuk egy ilyen marxi nézőpontból, hogy ő maga termeli meg a saját életének a feltételeit, ebben az értelemben szabad, vagyis nem természetileg determinált lény. Hogyha ebben a marxi filozófiának igaza van, akkor az e fölötti, az életünk megtermelése, az életünk újratermelése fölötti döntést kellene visszaszerezni, de ahhoz tudnunk kellene, hogy tulajdonképpen milyen lenne a jó élet. Társadalmi értelemben, meg politikai értelemben nyilván. És ez szerintem egy nagyon-nagyon elvontan hangzó kérdés, meg filozófikusan hangzó kérdés, de ugyanakkor, hogyha tekintetbe vesszük a klímaválságot, s a mindenfajta torlódó válságokat, amelyek itt vannak körülöttünk, akkor úgy tűnik, hogy mégiscsak az van, hogy ez az alapkérdés. Vagy e felül az alapkérdés felől kellene neki mennünk a dolgoknak, mit jelent jó életet élni, hogyan tudnánk a jelenlegi viszonyok között kitalálni a jó élet kritériumait, vagy újra gondolni, és akkor innen lehetne talán elindulni a fele, hogy mondjuk felszabadítani a teremtőképességet, ami ott szunnyad azért az emberekben, de le van folytva.
Azért is fontos ez a dolog, amit mondasz, ezt a fundamentális kérdést a jó élettel kapcsolatban megválaszolni, mert hogy erről korábban már beszéltünk egy másik adásban, amikor azt mondjuk csak ketten voltunk már, és akkor szóba került ez az egész fully automated luxus kommunizmus, meg ezek a típusú dolgok, hogy ugye valamilyen módon az is tekinthető, keretezhető úgy, mint egyfajta felszabadulás, szabadság, önrendelkezés, hogy azt mondjuk, hogy itt majd a gépek csinálják a dolgokat, elvégzik mindent, és akkor mi pedig az ilyen alanyi jogon járó alapjövedelemmel a zsebünkbe, így privát teams szöszölgetünk, azt csinálunk, amit szeretnénk. És ugye ez egyfajta ilyen felszabadulás. felszabadulásként értelmezhető, de hogy nem az, hanem hogy pont az a lényeg, hogy itt a termelési viszonyoknak kiszolgáltatva egy ilyen magánéletet tudunk élni, és hogy ezzel kapcsolatban van...
Hát meg egyáltalán nem vagy védve a spektákulummal szembe. Igen. Egy ilyen viszonyrendszerbe, tehát hogy teljesen elidegenült lehet ez a fajta élet még.
Igen, szóval valójában ez az elidegenedésnek egyfajta ilyen csimboraszója, de sok tekintetben meg valahol ma ez az, ami előremutatóként van eladva, vagy a horizontunkon valahol ez van, és ezt csak akkor tudjuk kibillenteni, hogyha beszélünk arról, hogy mi a jó élet, és hogy mit jelent valójában szabadnak lenni.
Hát én elég ilyen faig egyszerűséggel gondolkodom erről a dologról, tehát nyilvánvalóan nem tudom, az ilyen technikai és a többi apparátusoknak van egy csomó olyan munkát el lehetne végeztetni ezekkel, gondolom, amelyek igazából emberkézás számba mennek jelenleg, de hogy azt nem gondolom, hogy az elidegenült munkával van bajom, de hogyha levesszük azt, hogy az ember mit csinál az életében, tehát valójában teremti a saját életét, nekem ez tetszik ez a gondolat, tehát hogy tehát nem egy kontemplatív élet van, nem egy kontemplatív élet az én életideálom, bár nagyra tartom a kontemplatív filozófiákat is, és bölcsességet is, stb. Vagy szerintem az is része ennek az egész dolognak, de hogy az ember cselekvő, az emberi teremtőképesség kibontása szerintem ez nélkülözhetetlen ebben az egész dologban. Tehát, hogy a munkát teljesen föladni, nagyon fogunk unatkozni bizonyos értelemben, az az érzésem, hogy szerintem ez az emberi lénynek egy ilyen meghatározottsága, hogy ő cselekvő lény, egy aktív lény, és erre szükség van. Közben eszembe jutott még egy, talán egy kicsit konkrétabb, a proletár politikához kapcsolódó felvetés. Én egy picit ezt úgy látom, hogyha mondjuk kifejezetten a proletariátust, mondjuk a hagyományos értelembe vett munkásosztályra szűkítenénk, ahogyan TGM nem tesz ide mondjuk proletároknak termelő munkát végző, bérmunkát végző emberek csoportját tekintjük, akkor itt én látnék két fontos dolgot, megint csak valamennyire ilyen saját empirikus, bár nem rendszerezett tapasztalatok alapján. Tehát, hogyha proletár politikát akarunk, akkor szerintem az tanulság mindenképpen ott van, számomra legalábbis, hogy ennek egy antirasszista munkás politikának és mondjuk minimálisan feminista munkás politikának kellene lennie. Én azt látom, hogy igenis az én környezetemben, ami végül is egy proletár környezet, ahol én élek, az igény az emancipatórikus politikára, munkáspolitikára abszolút megvan. Az kelt viszont zavart, hogy ez nagyon sokszor akkor elkezdünk albánozni, migránsozni, bedőlnek ezek az emberek annak, hogy kijátsszák ezeket a különféle csoportokat egymással szembe. Tehát, hogy mondjuk egy picit pragmatikusabban képzelnénk el egy olyan munkáspolitikáról való nyilvános kommunikáció. Egyszerűen csak így nyelvi szinten, akkor szerintem annak a fogalmi alapjait kellene kitalálni, hogy hogyan lehetne egy olyan munkás érdekvédelmet szolgáló politikai nyelvet akár megkonstruálni, amely mondjuk antirasszista és mondjuk minimálisan feminista, és akkor ez a hármas baloldali dolog, hogy akkor osztályszempont, rassziális szempont, gender szempont valahogyan összeérjen, és egyszerre lehessen ezt a hármas rendszert, három téma felől kritika alá vonni a rendszert, tehát talán ez egy pragmatikusabb vagy megfoghatóbb szintje ennek a proletár politikának.
Míg vissza a TGM recenziót hoztát, ami a Literán jelent meg 2021. februárjában még, na, azt a recenziót is nagyon sokszor olvastam, ahol a proletár politikát, amikor meghatározod, akkor egyáltalán nem volt az érzésem, hogy ne volna elég konkrét. Túlságosan absztrakt volna, vagy túlságosan megfoghatatlan volna. Különösen, amikor összeolvastam, akkoriban jelent meg egy interjú a TGM Antitézis könyvet szerkesztő fordító Sipos Balázzsal, aminek az volt a cím, hogy a marxi szocializmust sosem próbálták ki, talán napra egy napon is jelent meg ez a kettő, és azzal az interjúval összeolvasva egészen nyilvánvaló volt. Mindig más az olvasónak a perspektívája, mint a szerzőnek a perspektívája. Én most, miután így ilyen nagy adagban olvastam az írásaidat, András, az volt ebből a szögből a közös mozzanat, hogy mintha minden szövegben következetesen az eldologiasodás, elidegenedés, bérmunka, bérmunkakényszer, és az ilyen dologisága miatt meghatározott struktúrák fellazítása, vagy politikai célú, másképpen megjelenítése mellett beszélnél. Úgy éreztem, hogy ezt írod meg a recenzióban, mert a proletár politika fogalma alá esrod be, de ez simán lehet, hogy ez az én olvasói tévképzet, vagy ilyen benézés.
Nem. Azt hiszem, hogy ez a séma van az én fejemben. Tehát azt hiszem, hogy ez az én séma az én fejemben, hogy vannak bizonyos társadalmi determinált viszonyok, dologiság, történeti, mindenféle dolgok, amelyeket a számomra a politika érdekes módon, valahogy így alakult ki az én fejemben, az mégiscsak a felszabadításnak, vagy a cselekvésnek a dimenziója. Tehát a politika az az, amikor azt, amit tudunk, elkezdjük használni. Tehát a politikának az értelme számomra az a közösségi lét, közösségi cselekvésnek a módja a politika, semmi más tulajdonképpen. És az, ami viszont társadalmi, az sokkal inkább, nem tudom, mechanikusabb.
Az már a dologiságában valahogyan...
Igen. Tehát a társadalom, mint olyan, az egy dologi dimenzió valójában. A társadalmi nézőpontból bizonyos értelemben a szociológusok nézőpontjából is nagyon sokszor az ember nem alanyként szerepel, hogy amikor társadalomról beszélünk, bizonyos értelemben, amikor társadalmi totalitásról elképzeljük azt, hogy létezik mondjuk egy globálisan determinált kapitalizmus, az egy kicsit nekem az a bajom sokszor a világrendszer elmélettel is, ez egy dologi struktúraként jelenik meg, amelyben nem látjuk az alanyt, vagy kicsit a kifejezésre, vagy cselekvőképességet. A cselekvőképesség mindig determinált ebben a viszonyrendszerben, és az a képzetem, vagy talán illúzium ezzel kapcsolatban, hogyha az egészet nem társadalmilag közelítjük meg, hanem politikailag, tehát politikai, és a politika ebben az értelemben fogva föl, hogy az a végül is a szabadságnak a területe lenne, szabad cselekvésnek a területe, akkor ebből a dologi struktúrából való, vagy ennek az opponálásához találhatnánk valamifajta kapaszkodót, amit korábban úgy próbáltam megfogalmazni, hogy a politika ezek szerint akkor nem csak epifenomén lenne, hanem valami olyasmi, ami ki tudja billenteni a dologivá merevedő társadalmi viszonyrendszert. De ez teljesen elvon képzett az én fejembe. Bizonyos értelemben próbálom ezt gyakorolni, úgy érzem, hogy nem hülyeség ez a dolog, tehát úgy érzem, hogyha tehát mondjuk a mély szegénységben élő romákat nem szociálisan determinált lényeknek, hanem politikai szubjektumoknak tekintem, ez működik. Tehát nem úgy tekintek rájuk, mint áldozatokra, hanem olyan emberekre, akik képesek hangot adni a maguk módjára. De most csak ez egy példa, akkor ez egy másik perspektíva, tehát akkor nem szociális munkát végzek, hanem politikai felszabadítást végzek. Tehát, hogy mindannyiunkban több van, mint amennyit mások látnak belőlünk, vagy amit akár magunk gondolunk saját magunkról, és ezt a többletbizalmat, vagy ezt az adományt, hogyha feltételezzük akár az elnyomott emberekről, akkor az egyszerűen felszabadító, rájönnek, hogy többek ők. És én is több leszek azáltal, hogy ezt megelőlegezem, ezt a bizalmat neki. Tehát engem felszabadít az, hogy politikai szubjektumként tekintek az embertársaimra, nem társadalmi dologként tekintek az embertársaimra. És ez egyszerűen csak egy szemléleti különbség. És azt szerintem meg lehet lépni.
Igen, teljesen értem. Persze azt nem gondolom, hogy valójában arról volna szó, hogy determináltak a cselekvők, mondjuk a világrendszer elemző perspektívájából, de ezt a hatást kelti, vagy ezt a benyomást kelti. Nagyon-nagyon gyakran benyomás szinten, vagy akár érzelmi szinten is azt benyomást kelti, hogy van itt valami nagy-nagy nyomasztó globális kapitalista rendszer, ami 500 éve épül, és egyre jobban nehezedik ránk, és teljes egészében determinál. Ezt a benyomást kelti, valójában persze az állítások nem ezen a szinten, vagy nem ezen a síkon fogalmazódnak meg, és a cselekvőképesség az éppen azáltal van, hogy viszonylag heterogén struktúrákat teszünk belsővé. Tehát ahogy vissza az új szolgaság cikkedre, hogy ha csak így vesszük ebben ezt a heterogenitást vesszük, vagy ezt a mozaikszerűséget vesszük, hogy rendies és aztán struktúrákat alkotják, és ezeknek a keresztülkasul egymást átmetsző logikái alkotják ezt a teret, amiben mozgunk, akkor nyilvánvalóan ellentmondásos és inkoherens szubjektumokat is képez ez a tér. Tehát ennyiben nem egy meghatározott vagy determinált, túldeterminált dologról van szó, mégis valóban ezt a hatást kelti, és ez teljesen jogos kritika, és ez ott is van, és szerintem teljesen helyesen és a gondolkodás kinyitó módon van ott az új szolgaság cikked végén, hogy ha csak annyit mondok, hogy ez egy félperifériás kapitalizmus, akkor elmondtunk-e mindent, ami fontos, és természetesen nem, és hogy sokkal érdekesebb, vagy milyen érdekes, hogy ezt az egészet alulnézetben és történetiségében vizsgáljuk meg, például a szociográfián keresztül. Ebben az évadban Vigvári András a Zárt Kert Magyarországgal, meg a Zárt Kerteknek az etnográfiájával járt itt nálunk a Mi a teendőben. Tulajdonképpen ő is pontosan azt csinálja, amit mondasz, András, meg amit kérsz és javasolsz, hogy alulról fölfelé, a mindennapok felől, ahogy itt Vigvári András látható antropológiával, tehát ahogy olvassuk a sorait, érezzük, hogy ott állunk két lábbal a Zárt Kertben, és nézzük, hogy hogyan építik a házukat az emberek. De mégis valahogy ezt a mikroszintet, meg talajmenti szintet, mindennapi etnográfiai szintet összekapcsolja mondjuk a lakhatási válsággal és a financializációval. Tehát, hogy ez megvan, csak amikor felülről lefele mondjuk, vagy mondjuk én például tipikusan erre vagyok hajlamos. Tehát amikor úgy kezdjük, hogy globális világrendszer, és akkor annak a félperifériás beágyazottsága, blablabla, bla, akkor az meg hatalmas, ránk nehezedő ígboltként hat, hogy így akkor jó, és akkor ebben hol van a cselekvés, és ebben hol a politika. Úgyhogy ez teljesen jogos, hogy mondod.
De ugyanakkor igazad van abban, hogy ténylegesen itt ez mozaikusabb, ez a bizonyos világrendszer. Tehát, hogy nem egy totális determináció van, hanem konfigurációk vannak, és abban, hogy ezeket a konfigurációkat értsük, és hogy fel tudjuk mérni, hogy mi lehet adekvált cselekvés. Uh-huh. Ahhoz viszont megint csak azt látom, hogy nagyon sok minden segít nekünk a világrendszer elmélet, de hát ugye ennek is vannak merevebb változatai a világrendszer elmélet eszköztár felhasználásának, ahol nem akartam mennyire leredukálni, de hogy azért a tendencia természetesen jogosan ott van, hogy a társadalmat egy ilyen dologiságként fogjuk fel. Miért jogosan? Azért jogosan, mert a kapitalizmus dologivá teszi az emberi létezésnek a viszonyait. Tehát, hogy ez valójában reális, vagy adekvált leírása ebben az értelemben a rendszernek. Csak nekünk mégis az a perspektívára van azt hiszem szükségünk, hogy hogyan lehet ezt valamilyen módon kibillenteni, opponálni, alternatívát keresni rá, és akkor ehhez meg arra van szükség, hogy ezt a dologiságot valamilyen módon tudjuk ellenpontozni. Még hogyha ez egy hipotetikus, vagy pusztán utópikus dolog is, ennek megvan a maga valóság funkciója annak, hogy az ember milyen perspektívából néz rá a dologra, tehát pont TGM szoktam mondani, hogy Marx ugyan a tőkés termelési módról ír, de a kommunizmus perspektívájából egyszer sem írt le a kommunizmus kifejezést, mondjuk a tőkében, de a perspektívája az. Tehát a perspektívája az, hogy kívülről rá lehet nézni erre a rendszernek, és meg lehet tulajdonképpen akkor egy ilyen utópikus perspektíva, ahonnan redukálni tudom a rendszer az alapvető vonásait, ami azt jelenti, hogy elvben kívül vagyok rajta. Vagy valamilyen értelemben kívül vagyok rajta. Amennyiben le tudom írni, redukálni tudom ezt a dolgot, és ennek a pozíciónak ezért fontos szerintem akár az egyéni pozíció is, vagy a morális pozíció is ebből szemben. Na, nagyon sokszor mindaz, amit nem tudom, emancipációként próbálunk megfogalmazni, az valójában egy nézőpont, a világra való pillantásnak egy nagyon sajátos módja, hogy az embereket, vagy az emberi életet hogyan látjuk, milyennek szeretnénk látni ezt a dolgot. Tehát ez sokszor valójában tényleg egy ilyen szubjektív perspektíva, és hogyha onnan nézzük, vagy ebből a perspektívából nézzük, akkor más látunk, mint egy másik perspektívából, mint egy tisztán leíró perspektívából nézzük a társadalmat. Szerintem akár az egyéni elköteleződésnek is szerepe van ebben, hogy akkor elköteleződni amellett, hogy máshogyan nézem. Vagy eldöntöttem, noha minden arra utal, hogy ne így nézzem a valóságot, ne higgyek abban, hogy a kapitalizmus megbontható, ne higgyek abban, hogy létezik egyáltalán olyasmi, hogy emancipáció. Ez egy egyéni döntésnek is kell lennie, enélkül szerintem nem is nagyon fogunk menni, hogy eldöntjük, hogy de még azért is másik nézőpontot próbálok keresni ehhez, mert ez maga a halál.
Én még szívesen kérdeznélek a Magyarázat mindenre című filmről írt nagyszerű kritikádról, Magyarázat semmire címmel, ami a Transtrexen jelent meg, és nagyon szépen egybehangzik András Csaba szintén kiváló kritikája, mert hogy egészen biztos vagyok abban, hogy akik bennünket hallgatnak most, látták ezt a filmet, és gondolnak róla valamit, és amikor láttam azt a filmet, én is kijöve a moziból, hát még kerestem a gondolataimat, és aztán próbáltam valamilyen módon magamból értelmes állításokat felszínre hozni. Nem sikerült, aztán elolvastam az András Csabi kritikáját és a tiédet, és azt éreztem, hogy na, nagyon szépen köszönöm, hogy ezt megírtátok. Azt hiszem, a filmet egészen biztosan nem kell bemutatni. Amikor erre a beszélgetésre készülve Szilárd írta egy levélben, hogy majd akarlak András kérdezni a kettős társadalom szövegedről, akkor én először ez a kritika jutott az eszembe. Hirtelen azt hittem, hogy erre gondolsz, mert hogy itt a két középosztály, két magyarországi középosztálynak a különbségéről és a filmbéli megjelenítéséről írsz. Ennek volt visszhangja? Miután ez megjelent, szóval kaptál erre vonatkozóan is éles bírálatokat?
Igen, általában sokan. Általában így jól felpofoznak az erdélyi esztéták. Azt szokták mondani, hogyha biztos nagyon jó lenne a film, hogyha kinyilvánítaná, hogy baloldali, és akkor már nekem is tetszene. Nagyon sokszor egy ilyen egyszerű ideológiai, nem tudom, dogmatizmus szoktak ránkogni, és ezek szoktak lenni általában a reakciók. Ez egy ilyen harci publicisztika, néha ilyet is szoktam írni, ilyen harci publicisztikákat. Engem azért érint az érzékenyem, mert bizonyos értelemben, hogyha a saját művelődésem történetét nézem, akkor az én pályám az úgy kezdődött, vagy úgy alakult, hogy mondjuk elkerültem Székelyföldön, Gyergyőrömetéről Budapest, és akkor ott elindultam egy olyan irányba, hogy akkor ebbe a irodalmi értelmiségi, esztétikai, budapesti értelmiségi mezőben fogok valamilyen pozíciót találni, és ott életet kialakítani. Most elég gyorsan kiderült számra, hogy nem csak, de bizonyos értelemben ilyen osztály problémák miatt, meg első generációs problémák miatt, meg mindenféle dolgok miatt nem fog működni, tehát nem rendelkezem azokkal a habituális, meg mindenféle, nem tudom, mikkel, amik ahhoz kellenek, hogy én ebben integrálódni tudjak. És akkor hazajöttem Kolozsvárra, és haza, hát az nekem egy idegen város volt akkor, amikor Kolozsvárra mentem Pestről, és ott kezdődött el az a folyamat az én fejemben, hogy mindazt, amit én az egyetemi képzés során, ami számomra ez egy teljesen új kultúra megtanulása volt, mint Székelyföldhöz képest. Tehát mondjuk a kortárs művészettől, művészettel viszonyba kerülni, érteni, kritikát írni, stb. Róla. Tehát ott kerültem abba a helyzetbe, hogy akkor elkezdtem ezt megint mondjuk ahhoz képest, amit mondjuk az egyetemen tanultam erről, egy más perspektívából nézni. Ehhez az a személyes, nem tudom, bizonyos értelemben osztálytrauma, ha tetszik, hozzásegített, hogy így lássam. És hát egész egyszerűen nem veszem be már ezt, amit ez a film mondani akar, mert számomra ez egy személyesen is megszenvedett dolog, hogy mit jelent bizonyos osztálypozíciók között létezve működni, és az a szomorú történet, hogy egész egyszerűen ezt ő, tehát a saját ideológiai pozícióját ő maga is naturalizálja. Tehát vagy azt mondja, hogy ez egy esztétikai konstrukció, jogom van hozzá, és nincs benne ideológia, mert ez csak esztétika, vagy azt mondja, hogy ez maga a valóság. Ugye a kritikusok azt mondják erről a filmről, hogy a teljes társadalmi valóságnak valami fajta, nem tudom, lenyomatát adja ez a kép, és ezt nem veszik észre, hogy ez egy ideológiai, tehát ez egy esztétikai ideológia, ami itt a filmben megvan formál, hogy ez egy ilyen esztétizált ideológia, ha tetszik. És hát a kritikának az a dolga, hogy ezt elmondja. Azt hiszem, hogy akkor, vagy legalábbis létezik a kritikának, ez az ideológia kritikai hagyománya, amelyet érdekes módon ideológikusnak állítanak, holott ez pont az ideológia kritika, hogy elmondja, hogy az esztétikum az nem független az ideológiától. csodálatosan nagy művekben is van ideológia. Legutóbb ugye a Viski András könyve kapcsán alakult ki egy hasonló jellegű, már kevésbé szertágazó, vagy kevés reakció kiváltó vita, de a lényeg ott is az volt, hogy azt kérték szem, hogy miért húzom le ezt a csodálatos könyvet. De én semmit nem mondtam arról, hogy ez a könyv jó vagy rossz. Tehát, hogy azt próbálom nézni benne, hogy milyen ideológiai, politikai, stb. Tartalmak vannak ebben jelen. Tehát ők azt sérelmezik, hogy én rosszat mondtam előre a könyvről. De hát mondom, tehát, hogy a bűn és bűnhődés egy csodálatos mű, de van ideológiai tartalma, amit lehet elmenni. És ez valahogy nagyon idegen az irodalomkritikától, vagy művészetkritikától a mi berkeinkben, azt hiszem, ha azt mondjuk, hogy van egy műnek valami fajta politikai vagy ideológiai tartalma, azt automatikusan úgy értjük, hogy megsértettük az esztétikai autonómiának, és az esztétikai értéknek a valóság fölött lebegő, nem tudom, micsodáját, holott szó sincs erről. Attól még lehet jó mű, hogy van neki ideológiája.
Én is kommentekben és máshogy ezt olvastam, hogy hogyan jössz te ahhoz, hogy egy ilyen jó filmet, ami rólunk szól, és a mi érzéseinket fejezik ki, megbírálod. Igen. Ami személyes megtámadatás.
Nem is érsz itt, hogy már hozzászólni is minden.
De itt valójában ugye szubjektív pozíciók univerzális sátágítása. Ez is kicsit visszavág oda, hogy itt igazából társadalomba meg közösségbe felejtettünk el gondolkodni, ami több, mint az, hogy zsákban a krumplik egymás mellett ott vannak, hanem hogy ez több, mint a részletek összessége.
Diszkrét individuumoknak a megélései.
Igen, és hogy itt valójában ez van, hogy az az első lépés, hogy diszkrét individuumoknak a megélései a relativizmusban egyenlővé válnak, szóval van ez az ilyen ontológiai relativizmus, hogy itt igazából más létekben vagyunk, összemérhetetlen létezésekben vannak ezek az egyének, és akkor ennek a következő lépésnek az, hogy kitágítjuk a sajátunkat, mint hogyha az univerzális lenne, és az lenne más mindenkinek is a tapasztalatai. De hogy viszont ez visszautalt a korábbi Reis filmekre is, és hogy igazából csak meglepett, hogy ez most egy ilyen 12. kerületnek, vagy hegyvidéknek az univerzalizás, és végre nem erzsébetvárosi hipster fiatalok szenvednek, mint hogyha ez valamilyen univerzális, egzisztenciális probléma lenne. Szóval ilyen szempontból ez már egy előrelépés.
Nagyon köszönjük, András, hogy tudtál ma velünk beszélgetni. Ez valóban egy formabontó alkalom volt a távolból készíteni ezt a beszélgetést. Nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgattatok bennünket. Hogyha volna visszajelzésetek, szeretnétek hozzászólni a beszélgetésünkhöz, akkor a Facebookon is tudtok nekünk visszajelezni, illetve mi a teendő podcast@gmail.com-on levelet is tudtok nekünk írni. Nagyon szépen köszönjük a mai adás elkészítésében is Irsik Bence hangmérnök és hangtechnikus segítségét, aki végig itt volt a stúdióban és meghallgatta velünk a beszélgetést. Köszönjük Kili Zsannának, aki az arculatot állította elő, és köszönjük Bozzai Balázsnak, aki a podcastok szerkesztője.
Köszönöm szépen a meghívást.
Köszönjük szépen, hogy itt voltál, és a bennünket hallgatóknak még azt mondanám, hogy jól lehet most még külön-külön, különböző felületeken olvashatók András vonatkozó szövegei, amelyekről beszéltünk, ezeket mind-mind a Facebookra ki fogjuk posztolni. Bízunk benne, hogy ez egy kötetben is, hát ha összerendezve, olvasható lesz. Olvassatok Borbély Andrást, mert mint a beszélgetésből látható, megéri. Nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket, sziasztok!
Sziasztok!
Köszi, sziasztok!
Ne feledkezz meg a Partizánról.
Adód 1%-ával támogasd munkánkat, hogy teret adhassunk a fontos ügyeknek.
Ahhoz, hogy tovább folytathassuk kulturális missziónkat, rá is szükség van.
Támogasd adód 1%-ával a Partizán alapítványt.
Minden információt megtalálsz a leírásban.